Álljunk föl és hallgassunk meg az Isten igéjét. Az igé szakasz ma este a Pál második levele Timoteushoz, a második rész, az első 7 vers. Így szól az Isten igéje. De azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, aki mások tanításra is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, amint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosabbá fogadta. Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A farazó fullmunkás művesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkoz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Héten foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy miért van az, hogy mi elfáradunk és elcsögedjünk. Tegnap láttunk azt, hogy az egyik oka az, hogy túl sokat vállalunk, és fizikailag elfáradunk és kimerüljünk, és azért a következmény az, hogy ez hat a mi lelki életünkre is. Ma este fogunk látni egy másik terület, hogy miért elcsögedjünk, és miért elfáradjunk, és az az oka, hogy van egy nem helyes értékrend a mi életünkben. Mi nem teszünk az első helyen azokat a dolgokat, amit kell tenni, mi inkább valami más értékrend tartunk fontosabb. Nálunk a gyülekezetben most van egy sorozat, és mi foglalkozunk a Jakab levellel vasárnapra, és az egyik héten én voltam beosztva predikálni, és én kaptam a harmadik részt. A második rész a Jakab levélben, amikor van szó a bölcsességről. És az volt az érdekes számomra, hogy ott a Jakab harmadik részben, amikor van szó a bölcsességről, azt mondja, hogy végül is van kétfajta bölcsesség. Van, amit látjunk abban a részben, amit mi nevezhetünk egy emberi bölcsesség, és utána van egy isteni bölcsesség. És azt mondja, hogy az emberi bölcsesség az egy olyan bölcsesség, ami földi és testi. És utána azt olvasunk tovább, hogy az ördögtől származik. És én azt gondolom, amikor gondolkoztam ezen, ez az emberi bölcsesség az egy olyan bölcsesség, ami csak figyelembe veszi az, ami van ezen a földön. Az emberi bölcsesség nem vesz figyelembe azt, hogy van egy láthatatlan világ. Az emberi bölcsesség nem vesz figyelembe azt, hogy van egy örökké valóság. Az emberi bölcsesség azt mondja, hogy ami van ezen a földön, az ami van, és amikor vége az életünk, akkor vége mindent. És akkor, ha ez van, akkor az emberi bölcsesség a következőt mond, amit olvasunk a Predikátor könyvében, vagy az 1. Korintus 15. részben, azt, hogy eszik, iszik, és örüljünk. Élvezünk az élet, mert utána meghalljuk. Mint hívő emberek, azt kell látnunk, hogy az élet több annál. A mi értékrendünk nem csak figyelembe veszi az, ami létezik ezen a földön, hanem a mi értékrendünk figyelembe veszi az, ami természet fölötti. A mi értékrendünk figyelembe veszi az, hogy van egy örökké valóság. Amikor utoljára itt voltam, hoztam magammal egy nagyon hosszú körtél. Esetleg egy páran emlékeztek arra a körtélre, amit hoztam. Nagyon-nagyon hosszú volt, és a végén volt egy kis szigetőszalag rajta, ami egy pár centi volt. És azzal próbáltam mutatni azt, hogy a mi életünk ezen a földön azon a pár centi. De van egy örök élet. És amikor mi beszéljünk a mi értékrendünkről, úgy kell tovább lépni, és nem csak figyelembe venni a pár centit, hanem kell venni az, ami örökké való. Ebben a levélben, amit Paul írt Timoteusnak, a Paul érkezett az ő élete végére. És ez a levél egy kicsit olyan, mint egy végrendelet. Általában, amikor a mai kultúrában írjunk egy végrendelet, a végrendelet főleg foglalkozunk az anyagi dolgokkal, hogy ki mit fog örökölni. De volt egy olyan idő, amikor egy végrendelet nem főleg ezek a dolgokkal foglalkozott, hanem akart az ember tovább adni valami lelki üzenetet a következő nemzedeknek. És Paul ezt csinál ezzel a levellel, amit ő ír az ő lelki fiának, Timoteusnak, hogy mik azok az értékek, ami igazán fontos kell, hogy legyen a te életedben. És ő úgy kezdi itt, hogy ő azt mondja, hogy te azért, fiam, erősödjed meg a kegyelemben. És itt van esetleg a legfontosabb érték nekünk. Az ember üdvössége. Fölteszem az a kérdés, hogyan üdvözöl valaki? Hogyan lesz valaki keresztény? Én egy olyan gyülekezetben növekedtem föl, ahol valahogy én jutottam arra a meggyőződésre, hogy az ember üdvözöl, ha ő egy nagyon rendes ember. És volt egy olyan kép előttem Istenről, hogy Isten ott van a mennyben, és van egy mérleg. És azon a mérlegen az egyik oldalon teszem azokat a dolgokat, amit én jól csinálom, és a másik oldalon teszünk azokat a dolgokat, amit én nem jól csinálom. És akkor az én elképzelésem, Isten ról, hogy Isten előtt van egy mérleg, és ha én tudok több jót tenni, mint rosszat, ha így áll a mérleg, akkor fogok menni a mennyországba. De ha így áll a mérleg, akkor nem. Lényegében én próbáltam a törvény megtartás által szerezni egy belépő a mennyországba. És kellett jutnom arra a pontra, hogy látni azt, hogy ez lehetetlen. Ez lehetetlen. A törvény megtartása által én nem fogok üdvözölni. Mondom egy példát. Gondolom a legtöbb embernek van gépkocsia. Sokkal könnyebb volt 40-50 évvel ezelőtt. Amikor volt valami probléma a kocsival, mi férfiak, mi talpra esett emberek voltunk, tudtunk nyitni a motorház tetőt, és egyből tudtunk a probléma. A mai kocsik nem ilyen. Hanem amikor mi menjünk valahol, a múltkor a lányom fölhívott. A lányom 27 éves, és már egy vagy két éve vezet, és fölhívott, és azt mondja, hogy apu, van egy kis problémám. Az a lámpa, ami ott van, a műszerfalon, ami azt mondja, hogy check engine. Ismerjünk azt a lámpát, igen. Emiatt mindenki tud angolul, legalább annyit, hogy az a check engine, van valami probléma a kocsival. És a lányom fölhívott, hogy szabad tovább vezetnem, most kiégez a lámpa. Én azt mondom, hogy a legszélszerűbb menni minél hamarabb a szervezbe. És amikor beviszi a kocsi a szervezben mit csinálnak? Van egy kis számítógép. És akkor bedugnak azt, és megnézik, és a számítógépen az mutatja, hogy mi a probléma. És a lányom azt mondja, hogy jó, milyen jó, mutattak, hogy mi a probléma, akkor most tovább megyek. Az az érdekes, hogy az a számítógép nem tud rendbe hozni a kocsit. A számítógép csak mutatja, hogy van valami probléma a kocsival. Ilyen az Isten törvénye. Az Isten törvénye olyan, mint egy tükör, amit mutat nekünk, hogy mi van a szívünkben. Mutatja, hogy mi a probléma, de az Isten törvénye nem tud meggyógyítani minket. Ugyanaz, ugyanazt a számítógép nem tud rendbe hozni a kocsit. Utána szükség van a kocsinak egy szerelőre, aki javítja azt a problémát. Nekünk nem kell egy szerelő, hanem nekünk kell egy Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus az, aki meggyógyít a mi szívünket. Érdekes, ha én gondolom megint a Jákab könyvéről, említettem a harmadik részben van a kétfajta bölcsességben, a második részben a Jákab könyvében van szó a hitről. És szinte a Jákab kettőben arról beszél, hogy van kétfajta hit. Az egyik fajta hit, a Jákab azt mondja, hogy ez egy halott hit. Ez egy olyan hit, ami nem tud üdvözíteni senkit. Ő azt mondja a Jákab kettőben, hogy az ördög hisz. Kérdezem, az ördög üdvözül? Nem. Annak ellenére, hogy hisz. Mert a probléma az ő hit egy halott hit. Az ő hite csak itt van a fejében. Az ördög azt mondja, hogy igen, Isten van. Ő nem tagadja az Isten létezése. De ő nem hisz benne abban az értelemben, hogy ő nem vesz figyelembe az Isten kegyelme. És ő nem jut arra a pontra, hogy ő azt mondja, hogy nekem szükségem van egy megváltónak. És jut arra a pontra, hogy kell olyan hit benne, ahol ő azt mondja, hogy én hiszem az Isten megoldásában. Az, hogy az ember kegyelemből üdvözül hit által. Nem a mi cselekedeténk által, nem, hogy mi jobb vagyunk, mint a másik ember. Én már rájöttem, hogy ha én akarok jobb lenni, mint a másik ember, csak kell egy kicsit tovább keresnem. És én mindig tudok találni valaki, aki rosszabb nálam. Például ma délután volt egy ilyen lehetőségem, én kimentem futballozni. Manuel, hány éves? 7 éves a fiad? 9 éves. Jó, én kiválasztottam egy 9 éves ellenfélem. Győztem. Én jobb vagyok. Szóval azért mondom, hogy ha az ember akar összehasonlítani maga valaki mással, mindig tudunk találni valaki, akivel gyengebb nálunk. Lehetséges, nagyon kell keresni, de tudunk találni olyat. De ez nem, amit Isten csinál. Isten nem mondja azt nekünk, hogy legyél jobb, mint a másik. Hanem az ő törvényével ő akar mutatni nekünk, hogy te nem vagy tökéletes. Te bűnös vagy. És a bűn zódja a halál. Az egyetlen reménységünk az, hogy Isten közbe lépett. És ő tett valamit, amit mi soha sem tudnunk tenni. Mert mi nem vagyunk tökéletesek. De Jézus tökéletes volt. És azért ő tudta meghalni helyettünk. Ez az Isten kegyelme, hogy ő annyira szeret minket, hogy ő adta az ő életet értünk. És ez az érték, ami kell, hogy legyen először a mi életünkben, hogy mi tudunk tovább lépni. Ezzel nélkül nem tudunk labdába rúgni. Mindnyájunk kell nézni a saját szívünket. Mi van az én szívemmel? Van élő hit bennem, vagy csak halott hit? Van az bennem, hogy én azt mondom Istennek, hogy legyél a megváltom, legyél az Úr az én életemben. Paul azt mondta Timoteusnak, hogy erősödjed meg a kegyelemben. Látjál azt, hogy ez az alap a te életednek. Mi az alap az életednek? Ha az alap más, mint Jézus Krisztus. Ha az alap más, mint a kegyelem. Akkor újból kell kezdeni. Mert onnan kell indulni. most folytatjunk. Mert miután van ez az alap, akkor kell gondolkozni azon, akkor mi az, ami érték, mi az, ami a fontos dolgok az én életemben. És Paul azt mondja Timoteusnak, hogy amit hallottad tőlem sok tanú előtt, ezt adjad tovább megbízható embereknek, akik tudnak tanítani másokat. Évekkel ezelőtt valaki föltettem a kérdést nekem, hogy Monty, mi az, ami örökké való? Mi az a földön, ami örökké való? És ő azt mondta, hogy az egyik dolog, ami örökké való, az Isten igéje. És ő azt mondta, hogy ha te akarsz foglalkozni azok a dolgokkal, ami fontos, akkor foglalkozz az Isten igéjével. Ismerd meg az igét. Mert lényegében az Isten igéje által tudunk megismerni Istent. Mert Isten mutat magát, saját maga az ő igéjében. És utána ő azt mondta, hogy az igény keresztül van még egy dolog a földön, ami örökké való. Az ember lelke. Az emberek. Ő azt mondja, hogy bármi más, az fog elégni. Az fog tönkre menni. Amikor az ember vásárol egy új kocsit, amikor vezeti a 100 kilométert, akkor az értéke már lement 20%-kal. Egy kocsi, mindegy, hogy az ember mennyire próbálkozik, az idővel egyre jobban tönkre megy. Akinek van háza, tudja azt, hogy mindig van valamit, amit kell javítani, amit kell felújítani. Ami itt van a földön, az mind tönkre megy. Mind tönkre megy. Semmi nem marad. Ha az az érték az életedben, hogy legyen minél több pénzed, akkor mit mondom? Ismerünk azt a szót, infláció. A pénz, ami értéke volt, ma a hónap már kevesebb. Tönkre megy. Bármi, amiben azt mondjuk, hogy fú, ezt kell nekem. A hatalom, a pozíció, ilyen dolgok mind tönkre mennek idővel. Nem maradnak. Az érték Isten igéje és az emberek lelkék. És azért Paul azt mondta Timoteusnak, amit te hallottad tőlem, ezt adjad tovább másoknak. Hogy ő hitre jutnak, és utána, miután hitre jutnak, hogy ők tudnak tovább adni az ő hitük másoknak. Ha valaki üdvözöl, akkor mi majd valamikor fogunk találkozni vele a mennyországban. Az biztos. Ha mi foglalkozunk olyan dolgokkal, aminek nincs örök tartalma, akkor előbb-utóbb fogunk elcsüggedni. Soha sem fogok elfelejteni egy történet, amit hallottam a második világháborúból, amikor voltak a koncentrációtáborok. És amikor voltak ezek a táborok, volt olyan helyek, ahogyan az elején az emberek, a foglyok vitték a gyárokba dolgozni. És voltak olyan emberek, akik vitték a gyárakba, és a németek vitték őket ilyen fegyvergyárakba, hogy gyártanak fegyvereket. És akkor az volt a céljuk, hogy azok a fegyvereket, amit készítünk a gyárba, úgy fogunk készíteni, hogy nem működnek. Volt egy céljuk. Mi nem fogunk előre segíteni az ellenfélt, hanem mi fogunk tönkretenni őket. És volt egy látás bennünk, hogy hogyan tudnak csinálni azt. Egy idő után a táborban nem küldték őket a gyárba, hanem azt csinálták, hogy a tábor egyik végén kell kiásni egy lukat. Talicskával kell vinni a földet a tábor másik oldalra. És egy hét keresztül kilásták egy lukat, és oda vitték a földet a tábor másik végére. Következő héten a parancs mondta, jó, most vigyél vissza a földet. És heteken keresztül csak ezt csináltak. Kiástak, oda vittek, utána vissza. És azt mondtak, hogy akkor a foglyokban elment az életkedvük. Nem volt semmi cél. Teljesen látástalan lett az életük. És azt mondok, akkor kezdtek betegek lenni, és akkor kezdtek meghalni. Kérdezem tőled, mi az életed célja? Mi az életed célja? Ha nem tudsz válaszolni arra a kérdésre, én azt mondom, akkor nem tudsz egy teljes életet élni. Egyszer egy cégnél volt egy ilyen hatalmas nagy cég, és volt egy nagy ember, aki az ő feladata volt fölvinni az új embereket. És nagyon ravaszan csinálta ezt a dolgot, amikor valaki bejött egy interjúra, mert ő egy olyan embereket fölvett, ami magas pozícióban a cégben, és akkor ő mindig úgy kezdte a beszélgetés, hogy kérdezte, hogy milyen volt a hétvége, mit csináltál a családdal, milyen volt a Varsány Budapesti vagyok, milyen volt a Fradi mérkőzés, jó volt. És akkor miután egy pár ilyen dolog volt, odafordult hozzá és kérdezte tőle, hogy mi az életed célja. És ez az ember azt mondta, hogy a legtöbb ember, aki egy ilyen magas pozíció, egy ilyen multiszégnál, amikor feltette ezt a kérdést, nem tudtak válaszolni. Mondta, hogy az egyik nap feltette ezt a kérdést egy férfinak, és a férfi így válaszolt. Az, hogy megyek a mennyországba, és viszem rengeteg embert magammal. Egy nagyon egyszerű kis válasz. De milyen nagyszerű cél az? Hogy az én célom az, hogy oda megyek, de az már garantált, ha keresztény vagyok, de nem akarok egy időre jutni. Hanem az én célom, hogy én tudok segíteni másokat hitre jutni és növekedni az ő hitükben. Paul ezt mondta Timoteusnak. Legyen ez az életed célja. Ne legyen az a céljod, hogy építjél, gyűjtjön kincseket a földön, amit olvasunk a hegyi beszédben, ahol a rózsda, a molya és mások tudnak, és a tolvajak tudnak élvenni azt, hanem gyűjtjön kincseket a mennyben. Paul ezt mondta Timoteusnak. Utána folytatta azt, és amikor mondta neki, hogy vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonai. És utána azt mondta, hogy egy harcol sem egyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hanem az ő célja volt megnyerni a tetszése annak, aki az ő vezetője volt. A magvető példázatban látjuk azt, hogy volt olyan mag, ami esett a tövesek között. És ott azt látjuk, hogy az volt a probléma azzal a maga, hogy utána az élet gondjai, a világ gondjai, a világ csábításai, a gazdagság az fontosabb lett neki. És ugyanezt mondja Paul itt Timoteusnak. Ő azt mondja, hogy vigyázz, hogy azok az élet gondjok ne legyen az első helyen a te életedben. Ne foglalkozz csak ezekkel, hanem foglalkozz azzal, ami igazán fontos. Kinek akarsz megfelelni? Akarsz, hogy az emberek vesznek észre téged, és amit teszel? Akarsz híres lenni abban, hogy valami teljesítmény elérsz a sportpályán vagy a színpadon? Akarsz valami elismerés elérni a munkahelyeden vagy az iskolában? A Kolossi levél a harmadik részben, a 23. versben Paul ott azt mondja, amit tesztek, jó lélekkel végezzetek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Nagyon könnyű úgy élni az életet, hogy mi törekedjünk arra, hogy az emberek figyelnek, és hogy mi kapunk valami emberi elismerés. De ez az ige azt mondja, hogy az nem a fontos, hogy az emberek mit gondolnak. Persze van olyan, amire tényleg kell odafigyelni, de ami sokkal fontosabb az, hogy Isten mit gondol rólad. Ha mi értékrendünk az, hogy mit gondolnak az emberek, akkor az abban tönkre fogunk menni. Egyszer volt egy hangverseny, és egy fiatal fiú ott volt a színpadon, és zongorázott. És ez a fiú, ahogyan ő zongorázott ott a színpadon, tökéletesen adta elő azt a számot. Úgy, amikor ő befejezte az eladást, az emberek mind fulaltak és kezdtek tapsolni. A fiú ott ült a kis pádon, és az arca olyan volt, mint a kör. Semmi öröm nem lehetett látni az ő arcán. Ő csak ott ült. Annak ellenére, hogy mindenki a teremben tapsolt. Ő csak fölnézett a karzatra. És egy pár másodperc után egy idősebb bácsi a karzaton fölállt, és kezdett tapsolni. A fiú arca teljesen megváltozott. Olyan öröm lehetett látni az ő arcában. A bácsi, aki fölállt, az ő tanító mestere volt. A fiúnak nem volt fontos az, hogy mit gondolnak az emberek, hanem az volt fontos neki, hogy ez megfelel-e a mesternek. Mi hogyan éljünk? Az, hogy tetszik az embereknek, vagy az, hogy megfelel a mi életünk, a mi értékeink a mesternek. Még egy verset nézünk itt, és utána befejezünk. A hatodik, vagy az ötödik vers, és akkor itt azt mondja, hogy ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez. Tegnap este említettem az Olimpia Barcelonában 1992-ben. Most menjünk előre 12 év. 2004 Athénban. Emlékezünk arra az olimpiára, mert abban az olimpiában volt olyan magyar férfiak, atletikak, akit versenyeztek. Volt olyan, aki a kalapács dobásban, volt, aki a diszkusz dobásban, és arany érmet nyertek. És az újságokban megjelent, hogy aranyat nyertünk. Olyan öröm volt az országban 24 órán keresztül. És utána kiderült, hogy ezek a fiatal férfiak nem szabályszerűen versenyeztek. Szégyen hoztak maguknak, és én azt mondom, hogy részben az országnak. Mert nem vették figyelembe a szabályok. Mi hogy vagyunk az Isten igéjével? Mi, mint hívő emberek, mi készek vagyunk alávetni magunkat az Isten igéje alá? Hányszor találkozom emberekkel, akik azt mondnak, hogy tudom, hogy az igé ezt mond, de az esetleg érvényes volt az első században, de mi tovább jöttünk. Azok a Biblia dolgok, ami akkor esetleg érvényes volt, az a mai világban, az nem. Mindenki tudja, milyen területekről van ilyen. Sokkal könnyebb beszélni az egynemű házasságról és ilyesmiről, mert az átlagember itt az nem érint minket, a mi döntéseinkben, de én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami érint minket. És akkor azt kell folytani a kérdés, hogy mi tudunk-e feltehetetlen lenni ezek a dolgokban. Dániel életében mi azt látjunk, egy olyan ember, aki versenyezett a szabályok szerint. Amikor a Dávid Dániel fölkerült abba a pozíció az országban, hogy hárman voltak ott, majdnem azt mondom, hogy ilyen ministry pozícióban, vagy majdnem egy minister elnöki pozícióban került. És akkor, amikor ott volt abban a pozícióban, azt olvasunk, hogy a másik két ember irigylett, aki abban a pozícióban, és akkor ők és a 120 ember alattuk kezdtek keresni valamit az életükben, ami nem stímelt. 127 ember keresett valamit az életükben. Nem találtak semmit. Azért hoztak létre egy új törvény, hogy nem szabad imádkozni a Biblia Istennek. De nem tudtak találni semmit. Mikor Los Angelesben laktam, egyik lelkész, egyik varsinak predikált, egy olyan nagy gyülekezetben több ezer ember járt a gyülekezetbe, és ő azt mondta a gyülekezetnek, hogy nagyon fontos, hogy mi becsületesek vagyunk. Ő azt mondta, hogy ha bemész egy áruházba és fizetsz, ha a pénztáros ad vissza túl sok pénzt, akkor legyél becsületes, és szóljál, és adjad vissza azt. Következő héten ez a lelkész ment vásárolni, és ott a bevásárló a nagy áruházban fizetett, és a pénztáros túl sok pénzt adott vissza neki. És a lelkész mondta a pénztárosnak, ne haragudj, hogy túl sok pénzt adta vissza. A pénztáros azt mondja, hogy tudom, én ott voltam az Isten tiszteleten vasárnap, és én kíváncsi voltam, hogy valóban így élsz, vagy csak így predikálsz. Hogyan éljünk? Mi az értékrend? Mi döntjünk, hogy ez az ige érvényes, vagy nem? Vagy mi alaveszünk magunkat az Isten igéje alá? És lehetséges azt mondjuk, hogy nem értem, vagy nem akarom, de Isten, ha te ezt mondsz, ezt megteszem. Ha a mi értékrendünk a világé, ha mi a világ szerint éljünk, én azt mondom, hogy garantált, hogy fogunk elfáradni abban. Mert soha sem lesz elég, soha sem tudunk megfelelni. De ha mi alázattal járjuk Istennél, akkor teljes lesz az életünk. Imádkozunk. Édes Atyunk, kérjünk, segíts minket tanulni ebből az ige szakaszból, amikor Paul írt Timoteusnak. Segíts minket látni azt, hogy a mi üdvösségünk nem attól függ, hogy mi megfeleljünk vagy nem, hanem a mi üdvösségünk a kegyelemből van egy ajándék tőled. És kérjünk, segíts minket létrehozni egy olyan értékrend a mi életünkben, ami figyelembe vesz téged. Segíts, hogy mi nem keresünk a pillanati örömöt és boldogságot a földön, hanem tudunk keresni a mennyei kincseket. Segíts minket, hogy tudunk alávetni magunkat a te ígéd alá, és tudunk élni azzal az örömmel, ami kapunk, amikor mi együtt járjunk veled. És akkor tudunk hallani tőled, hogy jó van, hűséges szolgám. Hűséges voltál a kicsikben, most már nagyobb feladatokat adom neked. Kérjünk, adjad ezt a lehetőséget nekünk is. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.